A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A leendő amerikai elnök nagyon ügyel arra, hogy markáns politikai ígéreteit beváltsa, mondta az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. Ezért bízunk abban, hogy Ukrajnában is béke lesz, tette hozzá. Koskovics Zoltán kitért arra, hogy Németországban milyen nyíltan avatkozik be a választásokba Elon Musk, és a leendő alelnök Vance is megnyilvánult már a témában, ez pedig komoly üzenetként fogható fel az európai megkövesedett bürokráciának, mélyállamnak, meg a posztmodern baloldalnak. Kifejtette, Európa kevésbé érdekli a leendő elnököt. Az Európai Uniót Donald Trump megveti, csak három politikus becsül, akik közül az egyik a magyar miniszterelnök, a másik az olasz miniszterelnök, a harmadik pedig a francia elnök. Kiemelte, az illegális bevándorlásban a magyar tapasztalatokból kiindulva Donald Trumpnak szüksége lesz egy jogi határzára, fel kell építenie a fizikai határzárat, és a külügyminiszterének, aki Marco Rubio lesz, el kell érnie azt, hogy a szomszédos országok együttműködjenek a határzárban és a kitoloncolásokban is. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, a magyar érdekeket védő Orbán kormány helyett Magyar Péter báb kormányát akarja. Erről beszélt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Metszer Tamás felidézte, Manfred Weber többször világosan elmondta, hogy Orbán Viktor az ellensége. Orbán Viktor a múlt, Magyar Péter a jövő. A szuverenista, magyar érdeket védő Orbán kormányt el, és jöjjön Magyar Péter egy báb kormány élén. És pici probléma, hogy én nem tudtam, hogy Manfred Webernek van szavazati joga Magyarországon, de ez őt nem zavarja. Én úgy tudtam, hogy a mi sorsunkról mi döntünk. Nem Manfred Weber, de jól láthatóan ő szeretne dönteni, fogalmazott a kormánypárti politikus. A magyar családok békét, biztonságot és boldogságot várnak 2025-ben, mondta Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter a fővárosi nagycirkuszban. A miniszter a magyar családszervezetek részére szervezett Karácsonyi Csodasó című jótékonysági előadáson mondott köszöntő beszédet. Az eseményen részt vett Kardosné Gyurkó Katalin, generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos is. Hankó Balázs kiemelte, különösképpen kívánjuk és kérjük a békét mindazon családoknak, akik Kárpátaljáról érkeztek az előadásra. A biztonság fontosságáról elmondta, az idei évben is tovább nő a családok anyagi biztonságát jelentő forrás, amely 2025-ben 3754 milliárdot jelent. Január 1-én indult a vidéki otthonfelújítási program, hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Robert emlékeztetett, sikeres volt a 2021-es otthonfelújítási program, 370 ezer család használta fel az állami támogatást otthona felújítására. A 370 ezer család otthona 770 milliárd forintból újult meg 2021-ben és 2022-ben, mondta az államtitkár. Közölte, a korábbi otthonfelújítási program tapasztalatait beépítő január 1-én indult vidéki otthonfelújítási program az 5000-nél kevesebb lakosú településeken élő családokat segíti otthonuk korszerűsítésében. A támogatás a települések 91%-án 2887 kis településen vehető igénybe. Zsigó Róbert hangsúlyozta, számlákkal kell igazolni a felújítást, ezeknek a költségeknek maximum a felét, legfeljebb 3 millió forintot lehet támogatásként visszaigényelni. Sport. Páncél Gábor a férfi cselgáncsozók korábbi szövetségi kapitánya szerint olimpiai bronzérmes tanítványa, Tóth Krisztián idén már a 100 kilogrammosok között szeretne meglepetést okozni a budapesti világbajnokságon. Egyértelmű, hogy a budapesti VB lesz az esztendő legfontosabb megméretése. Szeretnénk 3-4 fővel hozzájárulni a magyar csapat indulói névsorához, mondta az MTK Budapest vezetőedzője. Végül az időjárásról. Nyugat felől fátyol felhőzet vonul fel, ami akár szűrheti is a napfényét. Számottevő csapadék nem lesz, de a ködös tájakon ónos szitálás, hószálingózás, továbbá egy-egy helyen hózápor nem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 3 és 4 fok körül várható, de elsősorban a tartósabban ködös tájakon fagypont körüli értékeket is mérhetünk. Késő estére mínusz 8 és 0 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a december 13-ai összeállításunkat, amelyben Madőné Szőnyi Judit hidrogeológus, egyetemi tanár az Aszályok és Árhullámok című előadásának első részét hallgathatták meg. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeptemberben a felszín alatti vizekkel foglalkozó hidrogeológusok davoszi konferenciáján, világkonferenciáján jártunk. A nyár utolsó leghevesebb napján, igazi hőségnapon egy vasárnap érkeztünk Davosba, és következő héten pénteken már mínusz 1 fokba, hóesésbe távoztunk. Gyakorlatilag 5 nap leforgása alatt 3 évszakot és 35 fokos hőmérséklet különbséget élhettünk át. És hát a következő héten már itt Budapesten ért minket a Dunai árvíz, ami, ahogy emlékszünk rá, átszáguldott az országon, és gyakorlatilag egy 6 méteres vízoszlop úgy távozott Magyarországról, hogy közben alig-alig tudta enyhíteni a mögötte húzódó asszályos magyarországi tájak szomját. Igazából a katasztrófa védelem sikerrel vizsgázott, de mindenkibe felmerült a kérdés, hogy mit kezdjünk ezzel a helyzettel. Mit tegyünk azzal, hogy az időjárás állandóan megtréfál minket, hol az asszállyal sújt, hol pedig árvizeket küld a nyakunkba. És hát azt gondolom a legfontosabb dolog, hogy ahhoz, hogy megoldást találjunk erre az előttünk álló súlyos kihívásra, elsőként a gondolatainkat kell valahogyan áthangolni, és nem elég az égre és a földre tekinteni, de le kell néznünk a föld alá is. Már 30 éve a felszín alatti vizeket kutatom, és arra szeretnék választ kapni, hogy vajon mi határozza meg a felszínre lehulló vízcsepp útját egészen addig a pontig, amíg ismét visszakerül a felszínre. Néhány évvel ezelőtt egy nemzetközi kutatócsoport részeként találkoztam azzal a lehetőséggel, hogy a felszín alatti víztározók vizét nem csak vízkitermelésre lehet felhasználni, de vízbefogadásra is használhatjuk ezeket. Azóta izgat engem ez a kérdés, hogy vajon hogyan használhatjuk ki ezt az előttünk álló lehetőséget az aszály és a szélsőséges vízbőség kiegyenlítésére. Hogyha ránézünk erre a világtérképre, akkor a NASA és német kutatók kutatási eredményeit láthatjuk, amelyek azt mutatják, hogy az utóbbi 20 évben hogyan alakultak ezek a szélsőséges események világszerte. Az asszályos helyeket a piros gömbök, míg a nagy vizes helyzeteket a kék gömbök szemléltetik. Ahogy sötétednek ezek a gömbök, úgy haladunk előre az időbe 2002-től egészen 22-ig. Megfigyelhetjük, hogy ezeknek a gömböknek a mérete nő az idővel, ami azt jelzi, hogy a szélsőséges események, hidroklimatikus események egyre intenzívebbé válnak, és hogyha az alsó ábrára is tekintünk, akkor láthatjuk, hogy ez szoros összefüggés mutat a hőmérséklet globális emelkedésével, ami nyilvánvalóan intenzívebbé teszi az egész hidrológiai ciklust. Hogyha a Kárpát-medencére tekintünk, akkor rendelkezésünkre állnak a Hungaromet több mint 100 éves idősorai, amelyek szintén azt bizonyítják, hogy ugyan a csapadék összmennyisége a régiónkban jelentősen nem változott meg, de az éves középhőmérséklet bizony határozottan növekedést mutat. Itt a budapesti klímacsíkot láthatjuk, amelynek a pirossá válása jelzi az utóbbi évek általunk is megtapasztalt meleg időszakait. Ez a helyzet ahhoz is vezet, hogy egyre nő a nagy csapadékú napoknak a száma, amikor 20 mm-nél is több eső zúdul a nyakunkba egyszerre, és hát bizony a csapadék egyre szélsőségesebbé válása itt is megfigyelhető, de ami miatt szomorúak is lehetünk, hogy bizony határozottan csökken a havas napok száma a régiónkban, még a magas hegységekben is, hogyha az alsó diagramot megnézzük, akkor láthatjuk, hogy míg a 60-as években bizony a magas hegységeinkben nagyon gyakoriak voltak a havas időszakok, hát mostanában maximum az átlag hó vastagság 4 cm, tehát ha valaki síelni szeretne, akkor bizony külföldre kell mennie. Mindezeknek az a következménye, hogy itt kis hazánkban is megtapasztalhatjuk a súlyos aszályokat, ahogy 2022-ben és idén is, ami rendkívüli terhet ró a nyári meleggel párosulva mind az egészségünkre, a fizikai állapotunkra, az egész élővilágra, az ökoszisztémákra, és hát 100 milliárdos károkat okoz a mezőgazdaságban. De emellett nem kell magyaráznom, hogy a heves esőzések mit jelentenek itt nálunk Magyarországon is. Még tájfont is megfigyeltek az utóbbi időszakban, vagy tornádót, bocsánat. És hát bizony ezeknek az eseményeknek a következtében infrastrukturális károkat szenvedünk, és emberéleteket is követelhetnek ezek az események. Például ez történt a davoszi események következményeképpen a Kárpát-medencébe is eljutó Dunai árvíz kapcsán. De meg kell itt is említenem a Valenciába tapasztalható szomorú árvízi eseményt, aminek bizony 200-nál is több áldozata van, és még rengeteg embert most is keresnek. Természetesen a szakmai csoportok keresik a válaszokat erre a helyzetre, és mindenkinek megvan a maga ideális megoldása. Jelenleg már az Országos Vízügyi Főigazgatóság is kidolgozta a maga tervét az ország egyik legsúlyosabban érintett régiójára, a Dunatisza köze vízpotlására vonatkozóan, amely terv már több évtizede húzódik, de a lényege, hogy a Duna és a Tisza folyókból emelnek föl vizet a hátsági vízpótlás céljaira. Azt kell mondjam, hogy a helyi gazdák gyakorlatilag már áhítják, hogy megtörténjen ez a vízpótlás, annyira szenvednek a vízhiánytól. A szétosztása a víznek csatornákon keresztül fog történni, és hát amit már most látunk, hogy mindez körülbelül 1,7 milliárd forintba fog kerülni az országnak, és körülbelül 2 év, mire egyáltalán a tervet meg tudják valósítani. De ne felejtsük el, hogy ezt a rendszert utána folyamatosan kell üzemeltetni, tehát a folyókból folyamatosan vizet kell felemelni, ehhez energia kell, még akkor is, hogyha ezt megújuló energiából oldjuk meg. E téma kapcsán is felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon mi lehet a környezetileg és gazdaságilag is fenntartható tájléptékű megoldás erre a helyzetre, amiben most vagyunk. Sokan és sokszor paradigma váltást emlegetnek, és azt gondolom, hogy már bizonyos értelemben sokat is tettünk ennek érdekében, hiszen gyakorlatilag mindenki tisztában van azzal, hogy milyen fontos a természetes felszíni vízmegtartás annak érdekében, hogy a száraz időszakokra víztartalékokat képezzünk, mint egy vízbankokat, amelyeket aztán az ínséges időszakokban kihasználhatunk. Itt az ábrán ezeket a természetes vízmegtartó tájba illeszthető megoldásokat foglaltuk össze, amelyek a folyóvizek mentén alkalmazhatók, a meanderezés visszaállításával, akár a holtágak bekapcsolásával, a foggazdálkodással, de ide tartozik az esővíz felszíni összegyűjtése, illetve a szürke víz összegyűjtése, a vízzel való takarékosság és újrahasznosítás. Számos sikeres pilot projekt is alakult ebben az irányban, úgyhogy itt már sikereket könyvelhetünk el. Ugyanezt mondhatom el a városokkal kapcsolatban. A több városunkban már megvalósult a vízérzékenységre törekvés a tájépítészeknek köszönhetően. Első kerteket alakítanak ki, zöld tetőfelületeket hoznak létre, beszivárgás segítő járdákat. Tehát mindezeknek köszönhetően lényegében a városi környezet is sokkal élhetőbbé válhat. Azonban a szakmai nézetek ütközését is megtapasztalhatjuk különböző fórumokon, sőt a leginkább a közösségi médiában, itt aztán az emberek komolyan ütköztetik a véleményüket azért is, hiszen a létünk, a jövőnk, az életünk a tét, tehát egy mindenkit érintő kérdésről van szó. Ami nagyon kedvező, hogy az agrárszakemberek, vízépítőmérnökök, a geográfusok, tájépítészek és ökológusok különféle képzéseket és fórumokat tartanak, hogy az emberek ezekkel a technológiákkal minél inkább tisztában legyenek. Azonban az eddigi megoldásokról azt mondhatjuk el, hogy nagyjából a felszínre összpontosítottak. Tehát a természetes felszíni mélyedéseket, a rendelkezésre álló depressziókat, illetve csatornákat próbálják kihasználni annak érdekében, hogy a vizet a tájban megtartsák. Valójában a föld alatti tározótér kihasználási lehetősége, mint gondolat, sem nagyon merült fel. Maximum a talajvízmegtartó képességét hangsúlyozzák, főleg az agrárszakemberek, de azt gondolom, hogy ezzel valamennyien, ennek a jelentőségével valamennyien tisztában vagyunk. Igazából a gondolatvilágunk, tehát a talajnál véget ér, mintha az alatt nem is lenne semmi, holott a talaj alatti tározó tér egy hatalmas potenciális lehetőséget kínál számunkra, és kijelenthetem, hogy ezek a leghatalmasabb tározó terek, amelyekben a vizet megőrizhetjük a száraz időszakokra. Ha a Duna-Tisza közét vesszük, amelyről már szót ejtettünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ha a vízszint feletti, a ábrán látható tömbszelvény vízszintje fölötti tározó teret vesszük, akkor Duna-Tisza köze mértékben nézve ez körülbelül 10 köbkilométer vízbetározására ad lehetőséget, tehát fel tudjuk tölteni a vízszint fölött rendelkezésre álló zónát, és ezt a vizet utólag kinyerhetjük. Ez a technológia, amellyel ezt megtehetjük, már a világban készen áll, és hozzá tudunk férni a neve célzott és tudatos felszín alatti vízpotlás, vagy Managed Aquifer Recharge már technológia. Mindezen ismeretek birtokába feltetjük a kérdést, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy bevonjuk a felszín alatti tározó tereket ebbe a tájléptékű gondolkodásba, és ha ezt meg tudjuk tenni, akkor hogyan juthatunk el a táj egészét, beleértve a mezőgazdasági, az ökológiai igényeket, és a természetesen a vízgazdálkodás igényeit egyaránt kielégítő, és mindemellett fenntartható megoldásokig. Azt gondolom, hogy itt a legnagyobb problémát az jelenti, hogy általában társadalmi szinten nagyon keveset tudunk a felszín alatti folyamatokról, és hogyha visszaemlékszünk, hogy mit is hallottunk eddig ezekről a vizekről, akkor ezek az ismeretek is rég meghaladott fogalmakon, a vízzáróval elválasztott talaj és rétegvíz rendkívül leegyszerűsített világképén alapulnak. Ahhoz, hogy igazából a felszín alatti tározó tereket komolyan vehessük, ehhez és paradigmaváltást hajthassunk végre az előttünk álló kihívások érdekében, akkor valójában be kell kapcsolnunk a vízciklus felszín alatti részét, azaz a föld alatti folyamatokat a probléma megoldásába. Azaz, azt mondhatom, hogy láthatóvá kell tennünk a láthatatlant. Ez azért is fontos, mert valamennyien felelősek vagyunk a vizeinkért, de a közös gondolkodáshoz szükségünk van a politikai döntéshozatalra, a szakemberek közös döntéseire. Tehát próbálkozzunk meg a láthatatlan láthatóvá tételével. Ugye a víz, ami lehullik csapadék formájában, az eléri a talajt, eddig mindenki számára tiszta a kép, de itt nem áll meg, nagyba is lenne, ha ez történne, elindul felszín alatti szivárgása útján, ezt a folyamatot beszivárgásnak nevezzük, és egy olyan zónán keresztül történik, amelyben a talaj alatt is az ott jelenlévő kőzetek pórusait bizony részben víz, részben pedig levegő tölti ki. Tehát nem minden talaj ezen a zónán belül, csak a legfelső szerves anyagban gazdag rész. Ha a víz át tudja magát küzdeni ezen a zónán, ami bizony hegységeinkben akár 10 vagy 100 méter vastagságú is lehet, akkor eljut a felszín alatti víz szintjéig, és gyakorlatilag felszín alatti vízé válik, aminek a következménye az lesz, hogy megemeli a vízszintet. Nagyon egyszerűen mindenki el tudja képzelni, egy cserépvirágot, ha megöntözünk, akkor vizet juttatunk a talajba. De hogyha a cserépvirágunkat túlöntözzük, akkor a víz meg is jelenhet a felszínen, azaz erre a helyzetre adaptálva gyakorlatilag belvizet is elő tudunk idézni a túlzott megemeléssel. Csak hogy a felszín alatti térrész egy virágcserépehez hasonlítva egy óriási, hatalmas térrész, ami gyakorlatilag akár több kilométer mélységig is húzódik a felszín alatt. És ha ennek a térrésznek csak a legfelső zónáját vesszük figyelembe, ami ugye a vízszint fölött található, és összegyűjtjük a rendelkezésre álló fölös vizeinket, előkezeljük azokat azért, hogy megfelelő minőségűvé váljanak, akkor egy beszivárogtató medence segítségével betölthetjük azt ebbe a bizonyos telítetlen zónába, miközben megemeljük a felszín alatti vízszintjét. Természetesen ehhez víztározó kőzetekre, például homokrakavicsra, vagy egyéb vízbefogadó kőzetekre van szükségünk. De ez a víz aztán egy kút segítségével az aszályos időszakban visszanyerhető és felhasználható. De ennél is izgalmasabb, hogy mi történik a felszín alatti vízszint alatt. Természetesen, hogyha a célunk a felszín alatti víz megtartás, akkor itt is a víztartó rétegeket kell megkeresnünk, ami ugye lehet homokkő, vagy mészkő, vagy éppen dolomit, és ezekbe a rétegekbe aztán a megfelelően előkezelt vizet kutakon keresztül bejuttathatjuk, hogy megvédjük a párolgási veszteségtől, és amikor szükségünk van, visszanyerés után utókezeléssel különféle célokra felhasználhatjuk az elraktározott vizet. Mindenki hallott arról, hogy az ország gáz tartalékait felszín alatti kiürült gáztározókba tartjuk. Lényegében ez is a felszín alatti térrésznek egy másféle hasznosítása. Ott természetszerűen egy lokalizált, zárt tározót keresünk. Ugyanezt nyilván a vizeknél nem találhatjuk meg, tehát ott nincsen teljes lokalizáció, ezért más elveken kell ezt a megoldást megtalálnunk, de valahol erre is gondolhatunk. Amikor a felszín alatti térrészt vizsgáljuk, akkor ahogy utaltam rá, korábban vízárokkal elzárt, egyszerűsített rétegekben gondolkodtunk. Persze a geológia nem ismeri ezt az egyszerű modellt, sokkal összetettebbek a rendszerek, és igazából vízzáró rétegek sem léteznek, hiszen minden kis vízvezető képességű réteg átjárható, csak idő és hajtóerő kérdése. Ez azért is nagyon fontos, hiszen ahogy a folyók esetében az energia különbség mozgatja felszín alatt is a vizeket, a magasabb energiájú hely felül az alacsonyabbak felé, tehát valahogy, ahogy itt az ábrán is látjuk, így zajlik a felszín alatti vizeknek a mozgása, csak persze sokkal lassabban, mint ahogyan a mozgó kis nyilacskák ezt szemléltetik, és a felszíni utánpótlódási és akár távoli megcsapolódási területeket köthetnek össze ezek a vízáramlások. Tehát összetett rendszerekben zajlik a felszín alatt a lefolyás. Ezeknek a rendszerekben a víz utazási útja évekig, évtizedekig, akár évmilliókig is tarthat, tehát ezért nagyon komplex ez a kép, amivel itt a felszín alatt találkozunk. Miért is fontos azon túl, amiért már emlegettük a felszín alatti térnek a bekapcsolását? Hát azért, mert az ivóvíz, édesvíz készleteink, amelyet persze ivóvíz ellátási célból, mezőgazdaságra, ipari célból is használunk, ezeknek a 98%-a a felszín alatt található. Ha ránézünk erre a térképre, akkor könnyű kiolvasni a dolog jelentőségét, minden kontinensen hozzáférhetők ezek a vizek a kékkel jelölt zónákban. De nem csak mint értékes nyersanyag tekinthetünk a felszín alatti vizekre, hanem alkalmasak, ahogy már eddig is beszéltünk róla, a hidroklimatikus szélsőségek kiegyenlítésére. Ugye láttuk, hogy a folyók, a felszíni ökoszisztémák nagyon érzékenyek, és időben is gyorsan reagálnak ezekre az eseményekre. Viszont ez a hatalmas tároló rendszer, ami a Föld alatt megtalálható mindenhol, minden kontinensen, ez képes ezeket a szélsőséges hatásokat kiegyenlíteni. Azaz, ez a puffer hatás, ami miatt a felszín alatti térrész olyan izgalmas lehet ezen kérdések megoldása szempontjából, és lényegében erre jött létre lokális megoldásként ez a bizonyos MAR technológia, amit már említettem korábban. Nagyon fontos az is, hogy ez tudatos betáplálást jelent, és utána kinyerést valamilyen konkrét felhasználási cél szempontjából, vagy ökológiai célok szempontjából. Mire alkalmas ez a technológia? Persze alkalmas arra, hogyha van árvízi víztöbletünk, belvízi víztöbletünk, hogyha nyakunkba zúdul egy hatalmas csapadékmennyiség, illetve akár tisztított szennyvizek újrahasznosítása céljából is felhasználhatjuk ezt a térrészt. Miért jó, hogyha ezt csináljuk? Nyilván azért, mert a csökkenő felszín alatti vízszinteket ezáltal meg tudjuk emelni. Ez egy egyik első és talán a legfontosabb értéke, hiszen láthattuk azt, hogy Magyarországon is milyen hatalmas mértékben csökken a felszín alatti vizek szintje, évente 2 centi, de bizonyos területeken akár 10 centiméteres csökkenés is van. Nyilván felhasználhatjuk ezeket a betározott vizeket az asszálykori vízhiány enyhítésére, és ez már kapcsolódik a mezőgazdaság folyamatos vízigényéhez, illetve hát amiről még kevesebb szót ejtettünk, az ökoszisztémák helyreállítására, amelyek szintén áldozataivá válhatnak ezeknek a szélsőséges eseményeknek.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben megismételtük a december 13-ai összeállításunkat, ebben pedig Mádölné Szőnyi Judit hidrogeológus egyetemi tanár az Aszályok és árhullámok című előadásának első részét hallgathatták meg. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, Kojsza Péter vagyok. Mai adásunk témája a grafológia, természetesen keresztény szemmel. Tarac Köziné Nemes Mónika két hivatást választott magának, a teológiát és a grafológiát. Azt mondja, látszólag ezek szemben állnak egymással. Ő mégis úgy gondolja, az emberi kézírással foglalkozó tudomány egy Istentől kapott szent eszköz, aminek a segítségével kapukat nyithat a másik ember felé.
A grafológia első művelői azért orvosok és papok voltak, akik azért az Isten lelkének vezetése alatt emberekkel foglalkoztak, és felfigyeltek arra, hogy a kézírás és az ember összefügg. Én nem is tudom elképzelni, hogy ezt nem keresztény szemlélettel csinálná az ember. Nem lehet a másik emberhez oda nyúlni, nem lehet belevágni, nem lehet beleszabni. Tényleg, hogyha az ember krisztusi alázattal nyúl másnak a személyiségképéhez, az ő lelkének a lenyomatához, vagyis a kézírásához, és tényleg építő jelleggel akar hozzászólni, vagy ebben a beszélgetésben részt venni, akkor ezekben nagy áldások vannak elrejtve.
Rádiózzanak velünk! Sokszor megosztanak a vélemények a grafológiával kapcsolatban, egyesek a pszichológia egyik ágának tekintik, mások pedig azt mondják, hogy ez egy különálló tudományterület. Kezdjük ezzel a beszélgetést. Hol foglal helyet a grafológia a tudományok sorában?
Azért azt hozzá kell tennem, hogy nagyon nehezen fogadják el, hogy a grafológia az tudományág lenne. Nem mondhatom azt, hogy teljes mértékben elfogadott, még a 21. században is, de a 20. századtól kezdve azért a grafológia és a pszichológia szorosan összekötődött. a két tudomány elkezdett egymás mellett fejlődni, és a grafológia igenis használja és alapoz a pszichológia felismeréseire és tudományára. Tehát igazából én tudományként kezelem, tehát számomra az, de sokakban él róla egy sztereotípia, egy előítélet, egy ítélet, és emiatt nehezen tudják becsatolni oda. Tudni kell azt is, hogy nagyon sok grafológus tudománytalanul használja, én úgy gondolom, és van nagyon sok remek grafológus, aki azért folyamatosan képezi tovább magát, igyekszik a pszichológia felismeréseit, újabb kutatásait is elsajátítani és beépíteni a grafológiai munkájába.
Annak ellenére, hogy sokan nem fogadják el önálló tudományterületként, azért azt látjuk, hogy egyre több helyen használják. Mi lehet ennek a kettősségnek az oka?
Az igazság az, hogy csak a grafológia és egy grafológiai elemzés önmagában nem helyettesíti azt, hogy egy teljesen feltérképezzünk egy személyiséget. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy a grafológia, még akkor is azt tudományként műveljük is magas szinten, az elegendő lenne egy személyiség felismeréséhez. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a pszichológiai tesztekkel és a legjobban összeállított és legmodernebb tesztekkel sem lehet egy személyiséget, egy lelket felmérni teljes mértékben. Mégis alkalmazható, azt gondolom, hogy egy terület, egy szakág lehet, ismereteket adhat, benyomásokat adhat, nagyon nagy igazságokat nyithat meg egy adott személyiséggel kapcsolatban, de nem lehet kijelenteni azt, hogy ez kizárólagosan az útja annak, hogy megismerjünk egy embert.
Azt mondtad, hogy nagyon sokan tudománytalanul használják a grafológiát. Mit értesz ezen ott?
Az első, ami az emberekben lejön, mikor hallják, hogy grafológus vagyok, vagy egy grafológussal találkoznak, hogy oda képzelnek egy kristálygömböt, és akkor valamiféle ilyen misztikus, varázslásos dolgot sejtenek mögötte. Ezért nagyon sok keresztény ugye el is utasítja, beleteszi a pszichológia, asztrológia, grafológia a batyuba, és akkor az egészet le is söpri az asztalról. A tudománytalanság abból fakad, mikor ebből népszerűséget akarok kovácsolni magamnak. Tehát a kezemben van egy olyan tudomány, vagy olyan ismeretnek vagyok a birtokában, ami nagyon veszélyes tud lenni például az egyes emberek számára. Hát mégiscsak a kézírásból a személyiségnek olyan jellemzői területei nyílnak meg, amit nem szívesen nyitnak ki. Tehát egyrészt azért, mert veszélyes számára kategorikusan elutasítja, egyrészt azért, mert úgy érzi, hogy itt vannak valamiféle rejtett dolgok, amit ő nem tud irányítani, nem is szeret, hogyha mások ezt kézbe vennék. Másrészt pedig, hogyha egy grafológus nem alázattal, nem szeretettel, nem tudományosan fog hozzá ehhez a dologhoz, és belemászik az emberbe, és tényleg csak a saját népszerűségét keresi, tehát hogy ezzel lehet villogni magyarán. Tehát olyan dolgokat látok meg a kézírásból, amire a másik csak meghökken, és akkor innentől kezdve már nem a másik szeméről szól a történet, hanem rólam, ez nem helyes.
Azért szögezzük le, hogy a grafológiának semmi köze nincs az asztrológiához és semmilyen varázslathoz. Bár ez egy tudományterület, lehet-e ezt keresztény szemléletben végezni ezt a munkát, ezt a tudományterületet?
A grafológia első művelői azért orvosok és papok voltak. Tehát azok, akik az írással, és én azt gondolom, hogy itt az írást a nagybetűs írásra is gondolok, tehát a szentírásra, akik azért az Isten vezetése és az Isten lelkének vezetése alatt emberekkel foglalkoztak, és felfigyeltek arra, hogy a kézírás és az ember összefügg, hogy ahány ember annyi írás, és akkor elkezdték szeretettel művelni, felfigyeltek erre, képezték magukat, a tapasztalataikat összegyűjtötték, tehát valójában én nem is tudom elképzelni, hogy ezt keresztet, hogy ezt nem keresztény szemlélettel csinálná az ember. Ezt nem lehet másképp csinálni, nem lehet a másik emberhez oda nyúlni, nem lehet belevágni, nem lehet beleszabni, nem lehet másképp. Tehát én amikor elvégeztem a grafológiát, én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy sokakban ez ellenérzést váltott ki, én Istentől kaptam egy ajándékot ahhoz, hogy egy másik emberhez közelebb kerüljek, és segítsek neki ezzel a tudománnyal a továbbfejlődésében.
Tehát azt láthatjuk, vagy azt tapasztalod, hogy egyházon belül is van egyfajta ellenállás a grafológiával szemben?
Természetesen, mert mindenki más hőfokon él, tehát hogy másképp éli meg a hitét, másképp gyakorolja a hitét, és tényleg vannak, akiknek a pszichológiával együtt ez nem fér be. Én ezt elfogadom, senkit sem győzködöm. Volt már olyan beszélgetésem, amikor, na akkor teszteltek, és egy csodálatos beszélgetés jött ki belőle, egy lelki beszélgetés jött ki belőle, és kiderült, hogy tényleg, hogyha az ember Isten vezetése alatt, krisztusi alázattal nyúl másnak a személyiségképéhez, az ő lelkének a lenyomatához, vagyis a kézírásához, és tényleg építő jelleggel akar hozzászólni, vagy ebben a beszélgetésben részt venni, akkor ezekben nagy áldások vannak elrejtve.
Azt szoktuk mondani, hogy a szem a lélek tükre. Ebben a beszélgetésben szerintem ezt nyugodtan tovább szűhetjük abba az irányba, hogy a kézírás is lehet a lélek tükre. Mi mindent tudhatunk meg egy embernek a kézírásában? Mi minden derülhet ki ebből?
Kézírásból nagyon sok minden kiderül. A személyiségnek alapvető rétegei is, tehát olyan személyiségvonások, amik nem fognak megváltozni, bár saját magamat javítom, mert az ember léte és elhívása Istentől nem a tökéletesség, hanem a folyamatos növekedés. Tehát folyamatosan változunk, nem tudunk változás nélkül élni, tehát még egy idős ember is képes a változásra. Ugyanakkor vannak benne olyan jelek is, amik éppen az aktuális állapottól függnek, ilyen íráskörülmények vannak, hogy milyen a külső környezet, milyen a lelki állapota, milyen a fizikai állapota valakinek, milyen adottságai vannak, mik azok az életkörülmények, élettörténetek, mi az az aktuális helyzet, amiből éppen most jött, és ami befolyásolhatja a kézírását. Azt mondjuk, hogy a kézírás agyírás, tehát onnantól kezdve, hogy az írás az készségé válik, tehát már tulajdonképpen nem is figyelem, hogy én hogyan írok, mint egy elsős, második osztályos gyerek, akkor onnantól kezdve már nem nagyon tudom befolyásolni, hogy ezek a személyiségvonások, és ezek az éppen aktuális jellemzők belekerüljenek, beleszövődjenek a kézírásomba.
Lehet-e a kézírásomat megváltoztatni tudatosan, és tudok-e ezáltal úgymond hazudni, vagy tudatosan más képet festeni magamról, mint amilyet szeretnék? Már hogyha ez valakinek a szándékában áll, persze.
Hát persze, hogy lehet. Sőt, vannak, tehát azért, tehát vannak rá próbálkozások azoknak az embereknek a részéről, akiknek vannak kriminalisztikus hajlamai. És én azt gondolom, hogy főképp azok, akiknek vagy nagyon rossz szándéka van, tehát tényleg kriminalisztika területére tartoznak azok az emberek, vagy olyanok, akik az én képükkel valahogy nem tudnak mit kezdeni, és egy kiforratlan én képük van, és kevésnek érzik magukat, mást szeretnének, más szeretnének mutatni, vagy esetleg van benne egy szándékosság, hogy igen, kifejezetten egy jobbik oldalamat szeretném, és akkor elkezdenek írni, de ez a kézírásban abszolút lejön és látszik. Azt tudni kell, hogy maximum két soron keresztül tudunk tudatosan odafigyelni, tehát kontrollálni a figyelmünket, hogy megformáltak legyenek a betűink, de
utána elveszítjük
igen, mert ez íráskészség, tehát egyszerűen nem arra figyelsz, amit írsz a mondandódra, a tartalomra, és az utolsó két sor az, amiben szintén visszajön, a záráskor egy ilyen kontroll, hogy akkor most visszatérek oda. Egy egész oldalt teleírni, ahhoz nagyon-nagyon komoly elszántság kell, hogy én végig tudatosan úgy írjak, hogy én egy másik oldalamat akarjam mutatni. Egyébként erre egyértelmű jelek vannak a kézírásban, hogy valaki nagyon-nagyon-nagyon mást akar csinálni, tehát ott megtorpanások vannak, más a vonalvezetés, görcsösség van, tehát ott nagyítóval is nagyon könnyen ki lehet mutatni, meg szabad szemmel is, más a nyomatéka az írásnak, hogy az a személy nagyon-nagyon görcsölt, és nagyon-nagyon figyelt arra, hogy hogyan ír.
És még egy dolgot emelnék ki, az aláírást. Az elképzelhető, hogy az aláírásunk különbözik egyébként az írásunktól, az írásképzelhető?
Az aláírás egy külön szakterület, tehát annak, akik kifejezetten az aláírásra foglalkoznak, és jelentek meg nagyon jó grafológiai könyvek, amik a kifejezetten csak az aláírással foglalkoznak, híres embereknek az aláírásait is összegyűjtötték. Az aláírás az egy plakát önmagunkról. Ez azt jelenti, hogy ebben az aláírásban vagy az van benne, ami vagyok, és ezt én nagyon szépen és tudatosan érett személyiségű emberként azt írom le, ami vagyok, vagy pedig ami szeretnék lenni. Ez általában az írás minta során egyértelműen kiderül, hogy az a személyiség milyen én képei rendelkezik, vagyis hogy az én képe és az én ideál egálban van-e. Ha az egálban van, akkor az aláírásom általában ugyanolyan, mint a szövegírásom, tehát itt látom, hogy oké, tehát ő nem akar más mutatni, sem jobb, sem rosszabb, fölvállalja önmagát. Az aláírás az egy különleges dolog, kiírja-e teljesen a nevét, vagy csak a családnevet, vagy csak a keresztnevét írja ki a személy, összeköti az aláírás például, milyen plusz jeleket használ, megalkotott-e az az írás. Ugye magunkról tudjuk, hogy azért ilyen kamaszkorban elkezdjük az aláírásunkat próbálgatni, kreálni, tehát ahogy a személyiségünk fejlődik, hogy próbálunk egy ilyen plakátot létrehozni az aláírásunkban, nagyon sok mindent elárul. Aláhúzom, pontot teszek a végére, teszek különböző díszítéseket hozzá, vagy egyértelműen áthúzom középen az egészen. Tehát az aláírás az rengeteget árulkodik.
Közben azon gondolkodtam, hogy mennyire vannak exakt szabályok a grafológián belül, mennyi múlik a grafológusnak a személyiségétől, a szubjektivitásától, az egyéni megítélésétől.
A grafológia az is éppen ebben rejlik a tudományossága és az exaktsága, hogy azért mérési eszközöket használunk, és megvannak azok a standardek, a több mint 200 írásjegyet vizsgálunk, amelyben azért tudunk mihez képest viszonyítani, meg vannak ezek a mérési eszközök, meg vannak a normák, amik azok a normál tartományok, a nem normál tartományok, amelyek alapján tudjuk ezeket a kézírásokat vizsgálni. Ezek a mérések szerintem nagyon fontosak, különösen akkor, hogyha egy teljes körű személyiségképet akarok elkészíteni. Ugyanakkor vannak szubjektív tényezők is, és vannak olyan tényezők egy kézírásban, például a formanívója, a ritmusa, a makrostruktúrája, tehát hogy hova helyezi az írástömböt a fehér lapon, tartja-e a saját standardjét, tehát a saját írását megfelelőképpen végig következetesen tartja az írás során. Tehát vannak olyan írásjellemzők, amiket viszont mégiscsak szubjektíven kell megítélnem, és hát ez olyan, mint egy prédikáció, tehát magadat nem bírod belőle kiszedni, tehát mégiscsak benne vagy te is. Van egy erősen intuitív ága is a grafológiának, tehát akik erre teszik a hangsúlyt, van egy másik ága, amelyik csak a mérésekre és a mérésekben tartja a forrását igazából a személyiségkép készítésének. Én azt gondolom, hogy egy egészséges egyensúlyt kell megtalálni, nem szaladhatok el nagyon intuitívan, és csak a grafoszimbolikával foglalkozom, hanem nagyon komolyan a kettőt ötvöznöm kell ahhoz, hogy egy mégiscsak egy valósághű személyiségkép kerüljön ki a kezem alól.
Részben már említetted, hogy mennyi mindent kell figyelembe venni a grafológusnak, amikor egy írásképet elemez. Érdekességképpen tudnál említeni egy-két olyan általános dolgot, amiből következtethetünk az illetőnek a személyiségére?
Legjobban talán a 10 perces elemzésekből tudnék példákat hozni. Ezek olyan rövid portrék, rövid elemzések, amikor a kézírásnak a készítője, tehát tulajdonképpen 10 percen van rá, és első látásra kell, az első látásra és az első benyomások alapján kell, és mérőeszközök nélkül egy nagyon jó személyiségképet készíteni. Ezek nyilván a legjellemzőket emelik ki. Például ilyen az egyik kedvencem a dőlés. A dőlés a grafológiában az értelem, érzelem és akaratnak az egyik vizsgálandó jegye és területe. És ha már ránézek egy kézírásra, és akkor látom, hogy ez egy balra dőlő írás, akkor tudom, hogy egy olyan emberrel ülök szemben, aki eléggé akaratos, és nagyon nehezen enged ebből az akaratból. Sok mindent ilyen tekintetben irányít a saját életében. Ha állóírással van dolgom, akkor tudom, hogy egy értelemvezérelt ember, tehát ő egy olyan ember, aki mindent fejből. Ennek van jó és rossz oldala is, tehát például az érzelmeit is fejjel tudja kontrollálni. És az erősen jobbra dőlő írással azt tudom, hogy ott egy olyan úgy szoktam mondani, hogy szívemberrel van dolgom. Bár ez nem bibliai értelemben, mert a Bibliában a szív az értelemnek a helye. Tehát egy olyan emberrel van dolgom, aki általában az érzelmei mentén gondolkodik, dönt, keresi a kapcsolatokat az emberekkel, önmagával, tehát ez az erőssége is, és ugyanakkor a gyenge pontja.
Az is kiderül mondjuk a kézírásból, hogyha valaki mondjuk egy nehéz időszakon van túl, vagy hogyha valakinek egy olyan törés volt az életében, ami alapvetően megváltoztatta?
Igen, mert nyilván, hogyha egy nagyon nehéz időszakban van, akkor a hangulata, a lelkiállapota nyomottá válik, bezárkózik, a szociális kapcsolatait is zárja maga körül, tehát például nagyon jól látszik, hogyha valaki egy éppen ilyen szakasz él, hogy szívesebben burkolózik önmagába, kevésbé nyit az emberek felé. Nagyon jól látható például az, hogy valaki nagyon szeret közösségben lenni, de jelenleg annyira sebzett a másik ember által, hogy nem mer nyitni, nem mer közeledni, nem enged közel magához embereket. Tehát ezek a kötésformákban, a végvonalakban egyértelműen látszódnak, hogyha valaki éppen egy bezárkózós állapotában van. Előfordul, hogy egy fehér papírlap, ugye, ami szimbolizálja maga a fehér lap a grafológiában az életteremet, azt az életteret, amiben én élek, amiben én elfoglalom a helyemet, hogy olyan pici betűkkel ér, vagy hogy nagyon-nagyon középre teszi, tehát nagyon nagy margókat hagy, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon nagy távolságokat tart mindenkitől.
És segíthet abban a grafológus, hogy megtalálja az illető saját magát?
Ez olyan, mint a gyöngyhalászat, hogy le kell menni a gyöngyért, és vissza kell jönni. Lemegyek, búvárkodom ott egy kicsit, feljövök. Amit Isten vezetés alatt kaptam, felismeréseket, látást, a saját szemeimmel és a lelki szemeimmel azt átadom, de hogy valójában rálép-e erre az útra, vagy elindul-e, vagy ez a impulzus segíten neki abban, hogy éppen átlépjen egy következő lépcsőfokra, ez már tényleg azon a másik személyen fog függni. Vannak olyan kapcsolataim, amik elindultak ilyen grafológiai elemzéssel, és egy-két évente újra jelentkeznek, és megosztják velem a fejlődésüket, tehát elküldik újra a kézírásokat, és fölteszik a kérdéseket, hogy akkor hogy látom, hogy sikerült előrelépni, akkor, amikor beszélgettünk onnan, hogy látom, elindult egy fejlődés jó irányba, rossz irányba. Tehát azért vannak ilyen szeretett kapcsolataim, és ez tényleg a grafológia nyomán született, amiben látom azt, hogy van, akinek segített.
Említetted a reakciókat, amiből szerintem nagyon sok van, de kettőt emelnék ki. Az egyik, hogyha valaki élből elutasítja, amit mondtál, hogy nem, én nem ilyen vagyok, ez biztos nem én vagyok. Vagy a másik véglet, aki beismeri, elmondja, hogy igen, egyébként nem szívesen beszélek erről, de én valójában ilyen vagyok. Te melyikkel találkozol a leggyakrabban?
Talán egy-két eset volt, amikor azzal találkoztam, hogy értsd jól az igazságot, ami ott megnyílt, fölnyílt, az ő személyiségével kapcsolatban nagyon határozottan és kategorikusan elutasította. Azok az emberek, akik ezt így elutasítják, teljesen mindegy, hogy grafológusnál, pszichológusnál, lelkipásztornál járnak, vagy magával az Úristennel beszélgetnek, mindaddig nem képesek a fejlődésre, amíg ezzel az igazsággal nem hajlandóak szembenézni. Nagyon ritka. Tehát én tényleg egy-két esetben beszélgettem úgy egy grafológiai elemzés kapcsán, hogy nem akartak tovább lépni, de általában mindig ott volt így a beszélgetésünk mögött, hogy tudja, de nincs kész rá, hogy változtasson, vagy hogy egyáltalán nem, változtatni azért nem tud, mert nem tudja elfogadni ezeket a kijelentéseket.
Volt már arra példa, hogy olyan embernek az írásképét elemezted, akit már régóta ismersz? És ha igen, akkor ez jelentette neked mondjuk nehézséget, vagy épp ellenkezőleg sokkal könnyebb volt így?
Egy autószerelőhöz hasonlítanám így grafológusként magamat, hogy egy nagyon jó autószerelő, ha elmegy mellette egy autó, különösen egy jól ismert, egy olyan autó, amivel sokszor volt dolga, akkor már a hangjáról tudja, hogy valami nem jól van, és azt is meg tudja mondani, hogy hol. Én sem tudom a szememet kikapcsolni, tehát bárhol, bármikor, bármilyen régi ismerősömnek a kézírásával találkozom, azért nem tudom kikapcsolni a szememet, tehát látom, nagy meglepetéseket nem okoz. Tehát azért azt gondolom, hogy az az emberismeret, amit kaptam Istentől ezekben a régi kapcsolatokban, azért nem csúszott annyira félre, hogy a grafológiai elemzés hatalmas meglepetéseket okozott volna.
Az életnek egyébként mely területei azok, ahol a leggyakrabban kérik grafológusnak a segítségét, vagy ahol a leggyakrabban használják ezt a tudományterületet?
A személyiségkép az, amit a legszívesebben, tehát a grafológia kifejezetten ennek a tudománya, a személyiségnek a feltérképezése, de használják pedagógiai grafológiában, használják ugye a munkaterületen, munkaerőkiválasztásban, vezetőkiválasztásban is, van, aki a történelmi grafológiát szereti, tehát igazából nagyon-nagyon használható, de azért mégiscsak azt mondom, hogy az írás analitikával szemben, és az írás szakértéssel szemben, ez kifejezetten a személyiségre koncentrál.
Annak idején miért döntöttél emellett a tudományterület mellett? Van-e valamilyen, nyilván van valamilyen személyes motivációd?
Amikor a pásztorál pszichológiát tanultam, a nővérem abban az időben párhuzamosan a grafológiát tanulta, ő magyar történelem szakos tanár, és mindig, amikor találkoztunk a képzések után, akkor mindenki előszedte a jegyzeteit, és elkezdtünk beszélgetni, hogy én mit tanultam pszichológiából, ő elmondta, hogy mit tanult grafológiából, és felkeltette az érdeklődésemet. Tehát azt mondtam, hogy ez fantasztikus, tehát ez hihetetlen, hogy a kézírás alapján a személyiséghez ilyen közel lehet tanulni, amit én pszichológiából tanulok, ő grafológiából nagyon sok mindennel alá alá tudta támasztani, és akkor azt mondtam magamban, hogy ha még egyszer lesz lehetőségem tanulni, akkor én grafológiát szeretném elsajátítani, mert ezzel egy ilyen háromlábú kis széken fogok ülni. A teológia, a pszichológia és a grafológia egy csodálatos ötvözetből talán még szebb, még különlegesebb segítséget tudok felajánlani azoknak, akik kéri.
Mi az, ami a leginkább vonz ebben a területben? Részben már említetted, hogy egy fontos motiváció, hogy tudj másoknak segíteni.
Kicsit a grafológiának, a grafológia iránt érdeklődés az, ami behozható segítségképpen a lelki gondozásba. Tehát én azért nem gondolom, hogy bárki csak úgy bemenne egy pszichológushoz, vagy az ifjúsági alkalmakon felállított meghallgatlak sátorba, hogy most ő elmondja a lelki problémáit, de mivel a grafológia esetleg felkelti az érdeklődését, és azt mondja, na ilyet is tud, akkor lássuk, hogy mi jön ki belőle, eljön, és ha én nem maradok meg egy ilyen felszínes síkon, és tényleg nem a népszerűségről szól az egész, hanem az, hogy ezt a másik javára fordítsam, ami ebből kijön, akkor egy nagyon, nagyon klassz lelkigondozói beszélgetésé tud formálódni, és ebben eszköz a grafológia. Tehát én ezt azt gondolom, hogy a pásztori szolgálatom a mind a pszichológia és mind a grafológia eszköz.
És kapukat nyit a másik ember felé, hogyha jól értem.
Tehát gyakorlatilag egy ajtó, ahova bejön, és nem feltétlen azzal a szándékkal jön be, hogy ő most tanácsot kérjen, tehát nem lelki gondozásért jön, nem lelki vezetésért jön, nem tanácsért jön, hanem belép ezen az ajtón, ami érdekes, szeretné megnézni, hogy mi van mögötte, vajon mi sül ki belőle, és akkor közben is ugyan oda lyukadunk ki, ahonnan, ami elől ő esetleg egy kicsit menekült, vagy nem szívesen szerette volna azt a jellegű beszélgetést kipróbálni, de ugyanott kötünk ki, mert a kézírás alapján egy lelki gondozói beszélgetés indul el.
Innen nézve viszont egy nagyon fontos missziói eszköz is lehet, terület is lehet, nem a grafológia.
Én annak tartom, tehát én annak ellenére, hogy néha úgy érzem, hogy küzdeni kell az ára, mert manapság azért jobban elfogadják, tehát le kell bontogatni azokat az előítéleteket, amik úgy rárakódtak, amik egyes emberekben hozzákötődnek, és igenis másik javára fordítható szent eszköz lehet.
Hol tartunk most ezen az úton, hogy ez megvalósuljon?
Én azt gondolom, hogy mint minden ebben az életben a személyes kapcsolatokban dől el. Tehát, hogyha én egy megbízható társ leszek ebben a beszélgetésben, és nem egy olyan ember, aki több tudással rendelkezik, aki visszaélhet azzal a tudással, avval az ismerettel, amit a másik emberről kapott, akkor ebben a személyes kapcsolatban válik igazából szerethetővé a grafológia. Tehát ha én nem alázattal, nem szelíd lelkűséggel, én nem a másik ember tiszteletével, ítélkezés nélkül, ez nagyon fontos. Tehát, hogy azt élje meg ebben a beszélgetésben, hogy én nem ítélkezek. Tehát nincs fehér és fekete, és nem bántom. Nem ítélkezem. Ha nem kér tanácsot, nem adok. Ha kér, akkor segítek, hogy megtalálja a saját válaszát. Ilyen szeretettel veszek részt egy grafológiai elemzésben, akkor ebben a személyes kapcsolatban fog az előítélet igazából lebomlani.
Mai adásunkban Tarac Köziné Nemes Mónika, pásztorál pszichológus, grafológus volt a vendégünk. Műsorunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu internetes oldalon a hangtár menüpont alatt. E-mailjeiket az info@europaradio.hu címre küldjék, és telefonon is kereshetnek minket, elérhetőségünket a már említett honlapon találják. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!